Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újra nyitották az apostoli palotákban található pápai lakosztályt, amelyet Ferenc pápa halála napján április 21-én zártak le, közölte a Szent Szék. A Szent Péter térre néző vatikáni paloták legfelső emeletéről van szó, amely a mindenkori pápák lakosztályaként szolgál. 14. Leó rövid időn belül beköltözhet az apostoli palotákba. A nemzeti szuverenitás védelmében és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében kért segítséget Orbán Viktor Budapesten az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök beszédében az 1648-as Westfáliai béke óta nem látott átalakulásról beszélt, szerint a liberális politika megbukott, helyét a patrióta vezetés vett át. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok által fenntartott világrendnek vége van. A kormányfő szerint, miközben Kína rohamléptekkel fejlődik, India pedig a világ legnagyobb piacaként készül kilépni a világszínpadra, Európa felkészületten és régi megoldásokkal próbál új problémákra válaszolni. Szerinte a Magyarországot úgy vezették volna, ahogy az Európai Bizottság az Uniót, az ország már tönkrement volna. A háborúról azt mondta, senki sem akarja kimondani, de ezt elvesztettük. Mint elhangzott, az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljukat, és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO tagságát. Ha pedig felveszik Ukrajnát az Unióban, felveszik a háborút is, fogalmazott. Kritizálta az orosz energiától való leválás uniós stratégiáját, amely szerinte nem csak drágábbá tette az energiát, hanem a zöld programmal együtt tönkreteszi az európai valóságot. Európa gazdag, de gyenge, szerint ez a legrosszabb kombináció. Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerinte háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Az Európa előtt álló kihívásokat tekintik át az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, ahol Kövér László köszöntötte a résztvevőket. A tanácskozás a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események záró rendezvénye. Az országgyűlés elnöke kijelentette, békét, demokráciát és jólétet akarunk Európában, ehelyett napjainkban az Unió a szemünk láttára a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává kezd válni. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet az életkörülmények javításában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután ruandai kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter arról számolt be, Afrika lakossága 2050-re 950 millióval emelkedik az előrejelzések szerint, ez pedig jelentősen megnöveli az együttműködés jelentőségét, mivel a gyorsan bővülő népesség helyben tartásához meg kell teremteni a nyugodt, biztonságos élet lehetőségét, így megelőzve az újabb migrációs hullámokat. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet, többek között a vízgazdálkodás, a víztisztítás és a higiéniai viszonyok fejlesztésével. Emellett magyar vállalatok a digitális fejlesztések, a személyi okmányok gyártása terén, valamint az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság fejlesztésével vannak jelen a ruandai piacon. A tervezetnek megfelelően alakultak a költségvetés bevételei áprilisban, közölt az államháztartás önkormányzat nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének, hóvégi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi arrendszer adó és járulékbevételei 10,9%-kal magasabban alakultak, ezen belül továbbra is kiemelten teljesültek a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, itt az előző év azonos időszakához viszonyítva a növekvény mintegy 13%. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 2930,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Már több mint 900 ezeren ajánlották fel elektronikusan adójuk 1+1%-át, ismertette az adóhatóság. Az adózók a személyi jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, a másik 1%-ot pedig vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlhatják fel. A Katolikus Egyház technikai száma 0011. 1000 új autóbusszal válik még korszerűbbé és versenyképesebbé a MÁV csoport Volán flottája, miután újabb 869 darab autóbusz beszerzésére jelent meg közbeszerzési ajánlati felhívás, közölte a társaság. Nyártól szolgálatba áll 131 darab új dízelüzemű busz, és újabb 869 jármű beszerzéséről döntöttek tehát 2027-ig. Felidézték, Lázár János közlekedési miniszter az év elején 10 vállalást fogalmazott meg, ezek egyike több mint 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozik. Végül az időjárásról. Holnap általában gomoly felhős lesz az ég, sokat süt majd a nap, néhol zápor előfordulhat, élénklökések kísérhetik majd a szelet. A hőmérséklet kedden hajnalban -1 és +4 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a nyíregyházi Fitváros programmal, ezt követően egy sportnappal, kerékpárral, labdarúgással, végül pedig a nyíregyházi Bringa piknikkel foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Az asztali tenisztől a kosárlabdán át a cselgáncsal bezárulag számtalan sportágat kipróbálhattak azok, akik ellátogattak Nyíregyházán a Fitváros rendezvényre. Volt városrészek és munkahelyek közötti verseny is, emellett élsportolók népszerűsítették saját sportágukat, amint egy 3000 főt megmozgató eseményen. Kőhalmi Rihárdot, a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Harmadjára rendezzük meg a Fitváros rendezvényét. Én azt gondolom, hogy annyi elemet tudtunk most felsorakoztatni, ami még eddig nem volt, és mindenki meg fogja találni saját magának kedvére valót, úgyhogy sportolhat mindenki. Két versenyt hirdettünk meg, a legfittebb munkahely és a városrészek bajnokságát. Ezek a versenyek már lezajlottak. Én azt gondolom, hogy ennek is hatalmas érdeklődése volt. Nagyon sokan próbálták ki a Ninja Warrior pályát, amit természetesen most már minden ide látogató megkóstolhat, megpróbálhat. Továbbá a gyerekek pedig pecsételőpontokon gyűjthetik a pecséteket az aktivitás alapján, és majd a tombola sorsolás végén természetesen értékes ajándékokat fognak kapni.
Most pedig Szabó Tündét, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Nagyon örülök neki, hogy a Fitvárosi már harmadik alkalommal kerül megrendezésre. Nagyon fontos, hiszen itt nagyon sok sportágat ki tudnak próbálni a gyerekek, a fiatalok, akár sportágat is tudnak választani. Ez lehetőség a szakembereknek is, lehetőség a szülőknek, a gyerekeknek, és az, hogy Nyíregyháza ennyire sportos, ez megmutatkozhat akár az egészségi állapotban is, hiszen nem csak az élsport fontos, hanem a szabadidősport, az, hogy mozgásgazdagon éljünk. Ugye egyetlen egy eszközünk van a kezünkben, hogy az egészségünket meg tudjuk őrizni, az nem más, mint a sport. És hogyha a szülők sportosak, a nagyszülők sportosak, akkor bizony ez egy nagyon jó példa lehet a gyerekeknek. És pont beszélgettem szakemberekkel, hogy vidéki városok közül talán a legsportosabb Nyíregyháza. Ez annak is köszönhető, hogy az itt élők tudják azt, hogy milyen fontos a mozgás, és olyan létesítményeink is vannak, amelyben szeretettel el lehet küldeni a gyermekeinket, biztonságban lesznek, és tudjuk azt, hogy a legjobb körülményeket biztosítják, akár a sportágra vonatkozóan, akár pedig maga a mozgáshoz. Úgyhogy azért is fontos egy-egy ilyen esemény, mert nagyon sok család kiérkezik, nagyon sok gyerek, és egymástól példát tudnak venni, vagy vannak példaképek, olimpiai bajnokkal is találkozhatnak a gyerekek, és igen, el tudják dönteni azt, hogy merre induljanak el, és mi lesz az, ami nap mint nap elkíséri őket. Ugye a 21. században vagyunk, nagyon rohanó világunk van, az informatika teljesen ott van a gyerekek életében, rengeteget ülnek, akár az iskolában, akár a délutáni mozgás helyett is válasszák a képernyő előtti ülést, és ebből ki kell őket mozdítani. Ezért nagyon fontos egy-egy ilyen esemény, ami azt szolgálja, hogy bemutatkozik a sportág, lehet más csinálni, egy közösségteremtő erő maga a sport, és ezzel lehet úgymond a gyerekeket egy kicsit aktívabbá tenni. Ez nagyon-nagyon fontos lesz a jövőre nézve, hogy az ő egészségük meglegyen, hiszen az ő kezükbe fogjuk adni a mi jövőnket, és ezért Nyíregyháza nagyon-nagyon sokat tesz.
A rendezvényen részt vett Újvári Zoltán, a BMX válogatott tagja is.
válogatott csapattársam, a Ficsor Kornéllal leszünk ketten ezen a mai 20 perces bemutatón, és igazából a sportágat szeretnénk népszerűsíteni. Van egy nagyon szép, egész nagy ugratunk, amin sok trükköt meg fogunk tudni mutatni, és reményeim szerint tényleg nagyon látványos lesz. Szerintem manapság egyébként megint kezd egyre nagyobb fényt kapni, mind itthon, mind külföldön, hiszen olimpiai sportágá vált már a BMX freestyle. Ez természetesen nem veszélytelen, mivel extrém sport, magasan vagyunk a levegőben, azért elég sok a rizikófaktor, így ez akár tud egy kicsi gátat okozni abban, hogy valaki kipróbálja magát, vagy nem. De például ez is egy felfújhatós érkező, így hogyha elesünk rajta, akkor nem tudjuk annyira megütni magunkat. Nyilván most már vannak azért biztonságosabb módjai annak, hogy ebben a sportágban is tanuljunk.
Újvári Zoltán beszélt az idei szezonjáról is.
Én már márciusban elkezdtem az idei versenyszezont egy litvániai versennyel, azóta volt már magyar kupánk Debrecenben, onnan sikerült is az első helyet elhozni, és a továbbiakban még Montpellierben lesz világkupa fordulónk az idei első ráadásul. Utána nyár az egész lyukas lesz, aztán majd ősszel pedig Európa-bajnokság, világbajnokság, még két világkupa, meg még kisebb versenyek, az lesz majd egy kicsit húzósabb.
Szintén jelen volt a nyíregyházi diszkoszvető Szikszai Róbert.
Tavaly évben is részt vettem, most idei évben már végigmentem a Exatlon pályán is, és most ugye a Honvédséggel is részt veszünk ezen a rendezvényen, de ugye már délután edzés van nekünk, nem állunk meg. Hál' Istennek a tavalyi műtét után teljesen, én úgy gondolom, hogy rendbe jöttem. Formám szerintem jó, idei évben már 60 méter fölött dobtam télen, ami nálam még nem fordult elő, úgyhogy bizakodó vagyok a szabadtéri szezonnal. Elég későn lesz most a világbajnokság, szeptember közepén, ezért mindenki úgymond kicsit később kezd el versenyezni. Júniustól indulnak be azok a versenyek, ahol meg lehet szerezni majd a szükséges pontokat a kijutáshoz. A magyar bajnokságot is most augusztus közepére tették, a VB miatt később lesz, és ugye az egy B-kategóriás verseny, ott jó pontokat lehet majd szerezni.
Kedves hallgatóink, Szikszai Róbertet, a Nyíregyházi Sportcentrum diszkoszvetőjét hallották. Harmadik alkalommal rendeztek inkluzív egészségi sportnapot a Debreceni Egyetem egészségügyi karán Nyíregyházán. Az eseményhez kapcsolódó konferencián az értelmi fogyatékkal élő emberek befogadásának tudományos és szakmai eredményeit, együttműködések kidolgozásának lehetőségeit, az eddig elért kutatási eredményeket, valamint a bevált módszerek tapasztalatait vitatták meg a szakemberek. Fehérné dr. Erdei Renátát, a Debreceni Egyetem Nyíregyházi egészségügyi karának oktatási dékán helyettesít hallják.
A mai eseményünk a harmadik inkluzív egészségi sportnapunk, de egyébként intézményünk fennállása óta az egészségfejlesztés és a sport egy nagyon központi szerepet tölt be a mindennapokban is, és a rendezvények között is. Inkluzív szemléletű sportnapunk azért jött létre, hogy a különböző sportágakat épp és fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok közösen tudják kipróbálni, így egyfajta élmény alapú tapasztalat tudunk nyújtani számukra. Különféle sportokat tudnak kipróbálni a fiatalok, és ezt egybekötjük az egészségfejlesztéssel is. Vannak egészségfejlesztő állomásaink, illetve az egészségfejlesztési iroda szűréseket is biztosít a mai nap folyamán. Az az igazság, hogy vannak már olyan partnereink, akik minden alkalommal rendszeresen itt vannak velünk, és nyilván minden alkalommal célunk az is, hogy új embereket tudjunk bevonni, hiszen az a cél, hogy minél többen megismerkedjen ezzel a szemlélettel, és ezzel egyfajta társadalmi felelősségvállalást is próbálunk szorgalmazni. A hatásukat azt gondolom, hogy hosszú távon lehet mérni. A rövid távú hatás azok a boldog arcok, amelyeket itt ma is láthatunk, és igazából azt szeretném még elmondani, hogy természetesen a mi céljaink között és a napi tevékenységünkben nem kizárólag a sport, illetve ez az esemény van a középpontban, hiszen ez a mai nap is egy rendezvénysorozatnak a keretei közé is besorolható. Az Egyesített Bajnok Egyetem szakmai és tudományos tevékenységet tesz azért, hogy egy nemzetközi hálózatépítést tudjunk biztosítani, így egy konferenciát is létrehoztunk ehhez, ami szakmai és tudományos előadásokkal mutatta be azokat a tevékenységeket, amelyeket itt a karon, hazai szintéren és nemzetközileg a Speciális Olimpia Szövetség biztosít.
Most pedig dr. Jádi Györgyöt, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportszaktanácsadóját hallják.
A szövetségünk küldetése az, hogy értelmileg sérült, értelmi fogyatékossággal élő embereknek biztosítsunk sportolási lehetőséget, mert úgy érzük, hogy a sport nagyszerű lehetőség a személyiség fejlesztésre. Csak gondoljunk bele a szabálykövetésre, a fegyelem önfegyelemre, és emellett nagyon fontos, hogy inkluziós lehetőség, tehát a sportolóink bemutathatják tehetségüket, szorgalmukat a nagy közönségnek. Egy példát szeretnék mondani, Tapolcán tartottunk egy labdarúgó tornát, és tapolcaiak ismerték azokat a fogyatékos embereket, akik a parkgondozói feladatot látták el, és az egyik testnevelő tanár megnézte ezt a foci tornát, és meglepődött, hogy ezek az emberek milyen szinten képesek focizni, sportolni, és milyen akaraterejük van. Tehát az inkluzió és maga a fejlesztés egyben a sport által, ez a hivatásunk. Rövid távon azt az élményt, amit biztosít, a szabadidő hasznos eltöltését, a sport általi fejlesztő hatást, hosszú távon pedig igazán azt a hatást, ami a tudatformálást is jelenti. Régebben jellemző volt az, hogy az autósok, de autók nem álltak meg a zebránál, hogyha a gyalogos ment a zebrán keresztül. Most már általános, hogy megálltak, mert van egy lassú fejlődés, és ugyanez a fejlődés észlelhető és számon is kérhető ezeken a sportrendezvényeken, hogy ennek hatására egyébként az emberek egyre inkább befogadják és elismerik az értelmi fogyatékossággal élő embereket.
Dr. Jádi Györgyöt, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportszaktanácsadóját hallották. A miskolci honvédes színeit képviselő Bükki Ádám sífutásban kvótát szerzett a 2026-os Milánóban és Cortina di Ampezzóban megrendezendő téli olimpia küzdelmeire. A kiváló sportoló és a veszprémi Kónya Ádám együtt képviselheti majd hazánkat az ötkarikás játékokon. A sífutó világkupa szezonban elért 25. helyjel jelenállás szerint Magyarországnak két férfi kvótája van a 2026-os téli olimpiára. A kvalifikációs szabályzat alapján a kvóta kiértesítés és kiosztás január 19-én válik majd hivatalossá. Bükki Ádámot hallják.
Szerencsére azért már a szezon felénél, háromnegyedénél éreztük, hogy ez sikerülhet, és hogy meg lesz, és hogy kettő kvótát tudunk szerezni Magyarországnak. Nyilván a világbajnokság után, amikor a basic kvóta, azaz az alap első kvóta biztossá vált, akkor mondhattuk azt, hogy na jó, akkor innentől már tényleg valószínűleg rendben leszünk, úgyhogy onnantól egy kicsit nyugisabb volt. Összességében egy nagyon, nagyon jó szezonunk volt. Gyakorlatilag az összes lehetséges versenyt bevállaltuk. Ez végül is így 28 világkupa verseny, illetve az 5 világbajnoki szereplés volt. Nekem a Tour de Ski-ről maradt le egy pár szakasz, mert ott 17 másodperc hiány kiestem egy szakaszról, amit hogyha nem csúszok ki 20 kilométeren 17 másodperccel, akkor gyakorlatilag még minimum 3 szakaszt tudtam volna futni, illetve a világbajnokságon betegség miatt egy sprintet hagytam ki, de gyakorlatilag ennyi volt, ami úgymond kimaradt, ezen kívül tényleg minden mást végigfutottam. Én eleve egy kicsit másképp álltam ehhez a szezonhoz, mert így munka mellett nagyon nehéz volt az, hogy most egyéni eredményekre koncentráljak, hogy esetleg egy-egy versenyen jobb pontszámot, néhány helyezéssel jobbat érjek el. Ez csak akkor lett volna lehetséges, hogyha folyamatosan csúcsra járatom az edzést, és fennállt volna annak a veszélye, hogy többször is akár lebetegszem a szezon folyamán, és ugye ezt nem akartam kockáztatni, hogy mondjuk egy versenyen 4-5 ponttal többet gyűjtök, és utána a következő 2-3 kimarad, mert esetleg lebetegszem. Úgyhogy inkább emiatt egy ilyen óvatosabb megközelítéssel mentem neki az egész szezonnak, hogy ne betegedjek le, hogy egészségesen végig tudjam versenyezni. Az is se teljesen sikerült sajnos a szezon végére, de azt mondom, hogy összességében sikerült megvalósítani, amit elterveztem, sőt, még volt egy-két jobb eredmény is, úgyhogy így így abszolút jól kezeltük ezt szerintem. Most úgy kezdjük érezni, hogy célegyenesben vagyunk. Ugye azért még van jó néhány hónap az olimpiáig, ami nagyon kemény munka vár ránk, úgyhogy még nincs ez a szusszanunk, és akkor na végre, de azért a nehezén talán már túl vagyunk. Azért tényleg gyakorlatilag utoljára a Salt Lake City olimpián volt ilyen nagy magyar csapat, mert ugye a lányok kiszereztek 2 kvótát a világbajnoki szerepléssel, és így összesen biztosan lesz 2 férfi, 2 női sífutó a téli olimpián, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker a sportágunknak. A 2 kvótát azt Magyarországnak szereztük, ezek nem névre szólóak, tehát gyakorlatilag azt majd ugye január 19-én a Magyar Szövetség fogja adni a nevezést, hogy kiknek kívánja ezeket a kvótákat odaadni, és kik fogják felhasználni. Tehát gyakorlatilag akkor fog véglegessé válni, hogy kik jutnak ki az olimpiára, illetve én mindig azt mondom, hogy amikor már a repülőgépen ülök, akkor azt mondom, hogy kijutottam. Addig azért ezekkel mindig óvatosan kell fogalmazni, de igyekszünk ezt a... Nyilván ez egy nehezen megfogható dolog, hogy hát az országi a kvóta, de igazából ennek az a lényege, hogy vannak különböző szintek, vagy a szövetség válogató versenyeket rendezhet. Na most jelenleg gyakorlatilag Kony Ádámmal kettőnknek van meg az erősebb szintje, hogy minden versenyszámban nevezhetők vagyunk az olimpiára, és ez azért jó eséllyel így is fog maradni, úgyhogy emiatt is reménykedhetünk, hogy végül is a 2 kvóta tulajdonosai mi leszünk, de nyilván ezért nagyon meg kell dolgoznunk, hogy minket nevezzenek a végén. Úgyhogy azért ez ad egyfajta motivációt, persze ad egy nyugodtságot is, úgymond, hogy nem kell feltétlenül most amiatt izgulnunk, hogy itt biztos vérre menő válogató versenyek lesznek, hanem egy nyugodt felkészülés, és hogyha talán így a tél elején már tényleg sejteni fogjuk, hogy na akkor most már lehet célzottan az olimpiára fókuszálni, odaidőzíteni a formát, nem kell válogató versenyekkel plusz nyomást tenni magunkra, hanem olyan felkészülési versenyeket tudunk beiktatni, amik abszolút a minél jobb olimpiai szereplést vetítik majd előre. Én alapvetően szeretnék minden számban, ha már megvan a jog, elindulni. Most így hirtelen nem is tudom, hogy sorrendben hogy jönnek, tehát nyilván a 10 km skatingre szeretném a legjobb formámat, meg ott tudom szerintem a legjobb eredményt elérni, tehát azt mindenképp kiemelten kezelném. Lehet, hogyha mondjuk, mit tudom én, előző nap van egy olyan verseny, mondjuk egy 20 km siatlon, ami valószínűleg nem lesz előtte, de hogyha mondjuk az ott van előtte, akkor azt lehet, hogy kihagyom, vagy tényleg, hogyha szakmailag indokolt, akkor nyilván például egy siatlonhoz még nekem is még fejlődnöm kell, hogy azt úgy be tudjam vállalni, hogy ott tényleg egy jó eredményt tudok elérni, meg a többi számra is külön rá kell készülni, de alapvetően szívesen elindulnék minden számban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bükki Ádámot, a miskolci honvédese sífutóját hallották. Több mint 50, 8 és 13 év közötti fiatal vett részt Nyíregyházán a Bozsik József Labdarúgó Akadémia nyílt edzésén. Az örökösföldi pályán igazolással nem rendelkező, de focizni szerető gyerekek mutathatták meg futballtudásukat. A legügyesebbek számára megnyílhat az út az akadémiai csapatok felé. Hokk Ádám grassroots koordinátort hallják.
Ez a mi nyílt edzésünk, ami a kiválasztó folyamatunk része. Igazából a kiválasztó folyamatunk két szintből áll. Az egyik az óvis kiválasztó, ami majd május végén fog kezdődni, illetve ez a nyílt edzés, ahol azoknak a gyerekeknek adunk lehetőséget, akiknek időközben nem sikerült az óvis kiválasztóra eljönni, időközben megszerette a sportágat, esetleg a sparit, vagy kedvet álmod focizni, és ezeknek a gyerekeknek biztosítunk focizási lehetőséget. És természetesen a ügyesebb gyerekeket a csapatainkhoz meghívjuk edzésre. Innen az a következő lépés. Szeressék a sportot, azt gondolom, hogy önfelettem focizzanak, ez a legfontosabb. Ez a mi elvárásunk, tehát a mai foglalkozáson is igazából lesz egy bemelegítő, mindenkinek majd lesz labdája, lesz egy kis bemelegítő játék, majd futballozni fognak, mérkőzésjátékon. Ugye mi is ezeken a játékon keresztül tudjuk megnézni a srácokat, hogy kiben mi rejlik. Igazából technikai képességet nézünk, a gondolkodásukat, ki hogyan gondolkodik, esetleg gyorsabban gondolkodnak. És nagyjából az első lépés az ez. olyan 2,5 évvel ezelőtt találtuk ki ezt a programot, akkor azt mondom, hogy az első kiválasztón olyan 30 gyerek jelent meg, most ezt már most még nem kezdtük el, de már túlszárnyaltuk, 40-50 gyerekre számítunk, ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szám. Minden évben van egy kéthetes táborunk nagyjából, általában a saját igazolt játékosaink vehetnek részt. Most úgy néz ki, hogy idén, akik nincsenek leigazolva, esetleg mint itt a nyílt edzésről is jöhetnek gyerekek a táborba.
Most pedig Tamás Kálmán edzőt hallják.
Évtizedes tapasztalatom az, hogy mindig minden korosztályban vannak olyan gyerekek, akik imádják a focit, és a mai világban ez úgy gondolom, ez egy nagyon jó dolog. A megszerettetés egy nagyon fontos dolog. Ez csipőből indulni kell a gyerekből az, hogy nagyon szereti a mozgást. És ezt viszont meg kell erősíteni, és ezt kell nagyon nagy odaadással, amit úgy gondolom, hogy itt ebbe a környezetben mi megteszünk, csináljuk, és ezáltal, hogyha a kettő találkozik, akkor ebből elindul egy olyan folyamat, ami élete végéig a mozgás szeretetét, a labdarúgás szeretetét hozza, nem beszélve arról, hogy a tehetség kibontakoztatását meg tudja valósítani. Tehát vannak különböző szintek, ki hol tart a labdarúgás területén, de úgy gondolom, hogy akarással, nagyon nagy szeretettel ez mind-mind csak fokozható, és akár befutó lehet bárkiből.
Tamás Kálmánt, a Nyíregyházi Bozsik József Labdarúgó Akadémia edzőjét hallották. Nyolcadik alkalommal rendezik meg Nyíregyháza egyik kiemelt turisztikai rendezvényét, a Bringa Pikniket. A 35 kilométeres túrán Nyírtereknél, Tiszanagyfalu Virányosnál és Rakamaznál is lesz piknikpont, ahol frissítők várják a bringásokat. A térség legnagyobb kerékpáros túrája nem ér véget a Tokaj Fesztiválkatlannál, a kitartó és sportos tekerők a hegyet is megkerülhetik május 24-én. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Tavalyi pikniken például Japánból is volt résztvevő, tehát külföldről is, ennek már ilyen híre van, hála az internetnek, meg annak a köszönhető, hogy milyen népszerű ez a program, és hát én azt remélem, hogy az is egy jó szervezés, hogy ugye délután vonatokkal vannak, amire a biciklit fel lehet tenni, és mert ha valaki egy borospincét is meglátogat, akkor már nem biztos, hogy van kedve visszabiciklizni. Tehát gondoltunk ezekre is.
Most pedig Rudolf János Ferencnét, Tiszanagyfalu polgármesterét hallják.
Nagyon jó tapasztalataink vannak, a kollégák nagyon nagy szeretettel és kedvességgel fogadják a Bring a Pikniken résztvevő kerékpáros túrázókat. Már személyes kapcsolatok is alakultak ki, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán ez a kerékpárút beruházás megvalósult, és várakozáson felüli nagy kerékpáros turisztikai forgalmat bonyolít le, amit saját tapasztalatommal is alá tudok támasztani. Különösen a hosszú hétvégén is tapasztalhattuk, hogy milyen csúcsforgalom volt a kerékpárúton.
Végül Pataki Mihály főszervezőt hallják.
A rendezvény célja az egészséges élet, a természetközeliség, az együttközlekedés. Nem csak a televízió létezik, mozduljanak ki az emberek. Ez a fő célja. Minden évben szeretünk egy kis icipici megújulást belevinni a dologba. Ebben az évben sem lesz másképp. Meglepetésekkel várjuk a Nyíregyházáról a Tokaj Fesztiválkatlanba érkezőket.
Az előző percekben a nyíregyházi Bringa Piknikről készült összeállításunkat hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. újra sorra imádkozzák az ország jó néhány települését a Jerikó zarándoklathoz csatlakozók. Kis Zoltán és felesége Mária több mint 20 éve járják az országot, egy-egy kis közösséget szervezve a településeken, hogy közösen ajánlják fel imaútjukat hazánkért. A Sárospataki megálló alkalmával Koleszer Krisztián tudósítón kérdezte őket missziójuk kapcsán.
2003-ban csodás körülmények között egy olaszországi zarándokhelyen a miséző papa a Szent Misa végén adta a kezünkbe ezt a Maria Rosa Mystica zarándok szűzanya szobrot, azzal, hogy ezt a magyar népnek küldi rajtunk keresztül, és zarándokoltatnunk kell. Hát ezt a terhet, ezt a keresztet kaptuk, ami egy boldog kereszt, és 2014-től 2020-ig minden évben augusztus 15-e és szeptember 30-a között gyalog körülimádkoztuk az országot. Esztergomból indulva a feleségem vezetésével nyugati irányban indult a csoport, az én vezetésemben keleti irányban, szorosan a határ mentén 40-40 állomáson megállva naponta, 40 napon keresztül, és így jutottunk el szeptember 30-án Szegedre, ahol háladó szemmisével zárult minden évben ez a zarándoklat, Jerikó zarándoklat, 7 éven keresztül. Mi is ezzel a hittel indultunk el, és ezzel az engedelmességgel, hogy a Magyarországra leselkedő veszélyektől Isten kérjük, hogy megóvja Magyarországot, akkor nagyon sok ilyen fekete felhő volt az ország felett, nem különben ma is, és 2010 után pedig a szűzanya kérte azt, hogy minden évben májusi hónapban, a szűzanya hónapjában őt hordozzuk körbe, és így kérjük az ő imáit és az ő közbenjárását.
Ugye említette a két irányt, kelet, nyugat, külön indultak el, most itt együtt vannak Sárospatakon. Honnan érkeztek, hová mennek innen tovább?
Sátorai Újhelyről jövünk, és Kisrozvágyra megyünk, és ma még Puzsérig eljutunk. 2 óránként szoktunk betenni egy-egy települést. Ezeken a településeken voltak a célállomások a gyalogos zarándoklat alatt, és mindenütt maradtak egy kis mag, akik zarándokoltak velünk együtt a határmenti zarándoklat során. Őket szoktuk buzdítani, hogy kitartás, mert még a harc nincs vége, és hozunk mindig imafüzetet is, amiben azok az imák vannak, a szűzanya kérései alapján összeállított imák, amiket minden nap valamelyik településen végig imádkozzák az országért, a békért, a gyerekeinkért. És hát azt szeretnénk még, hogy ez terjedjen. Tehát, hogy a szűzanya országa vagyunk, Szent István a szűzanyának ajánlotta ezt az országot, és hát, hogy visszatérjünk az ő palástja alá, hogy védettek legyenek a gyerekeink, tehát, hogy legyen jövőjük, és a szűzanya megoltalmaz őket minden ártó erőtől, ami körülöttünk fenyeget.
Két ütemben járatsűrítések történnek a Miskolci Városi Közlekedési ZRT járműveivel, amelyek május 1-től Martinkertváros, Lillafüred, Avas, Miskolc-Tapolca városrészek között gyakrabban közlekednek. A járatsűrítéseknek köszönhetően javul a villamos közlekedés színvonala is, a 2-es villamos járatai pedig egész nap biztosítják majd a Vasgyár környékének közvetlen kiszolgálását. Az előkészületi munkákról Gadnai Bodnár Évát, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatóját hallják.
A menetrend tervezés alapja ugye mindig az az aktuális állapot, amellyel a jelenlegi szolgáltatást biztosítjuk. Felmérjük az utasok igényeit, ez ugye több körön történik. Elsősorban az utas észrevételekből eredő észrevételeknek a szakmai pontosítása, megvalósíthatósága és indokoltsága. Második körben pedig lenne a járműveink rendelkeznek utasszámlálóval, minden egyes villamosunk, illetve az új autóbuszokat az utoljára érkezett 16 autóbusz mindegyike, és a CNG buszok jó része is méri az elszállított utasok számát. Ezen adatoknak az összessége az, amely alapját képezheti annak, hogy biztosítani tudjunk egy menetrendmódosítást, és még számos tényező van, ami befolyásolni tudja majd ezt a későbbiek során. Ugye itt kell megfelelő létszámú jármű, megfelelő számú járművezető, és hát ugye van ennek egy anyagi vonzata is, melyet biztosítani szükséges ahhoz, hogy ez a csomag komplex legyen.
A miskolci tömegközlekedés 5 lépcsős fejlesztéséről Hollósi András, Miskolc alpolgármestere számolt be.
Azért nagyon fontos volt számunkra, hogy a miskolciaknak a közösségi közlekedéshez való viszonya változzon, hiszen az elmúlt években több sebből, 1000 sebből vérzett a miskolci tömegközlekedés, és mi polgármester úr a hosszú hónapokon keresztül dolgoztuk azon, hogy egyáltalán tudjuk változtatni. 5 alappillérre helyeztük a közösségi közlekedésben lévő változtatásunkat, egyik a járműbiztonság, másik a járatbiztonság, harmadik a járatmodernizáció, negyedik a kedvezmények lehetősége, 5. pedig a járatsűrítés, ami 2 lépcsőben valósul meg, és ezeket taglalva csak néhány gondolat. Járműbiztonság az egyik legsikeresebb programunk jelen pillanatban, az úgynevezett járatkísérő szolgálat, vagy a járatserifeknek a bevezetése a járatokon. Az elmúlt 4 hónapos statisztikát figyelembe véve több mint 1000 alkalommal történt intézkedés, több mint 500 alkalommal szállítottak le renitens utasokat a járatkísérők, több 10 esetben történt intézkedés a mentőszolgálattal, és hát hála Istennek pont a mentőszolgálatnak és az országos mentőállomásnak, miskolci mentőállomásnak köszönhetően járatkísérőink már életmentő tanfolyamon is részt vettek, és 24 esetben közvetlen segítségnyújtás is történt a járatokon. Na, nagyon-nagyon fontos, és azért azt hiszem, a miskolciak, azt mondom, hogy túlnyomó többségében teljesen elégedettek azzal, hogy nagyobb biztonságban tudnak utazni, és ez nem csak a miskolciaknak a biztonságát jelzi, hanem a járatkísérők, az ellenőrök és a sofőröknek, úgymond villamosvezetőknek vagy buszsofőröknek is a munkájában komoly előrelépés jelent. A másik a járatbiztonság, és a körülbelül számot, a körülbelüli vonatkozásban szeretnék ezzel kapcsolatban szólni. Az elmúlt időszakban 80-90 járat tudott kiállni, egy nap reggel most 100 feletti már ez a szám. Tehát az, hogy biztosítani tudjuk azt a mennyiséget az utazók közönségnek például csúcsidőben reggel, azért nagyon fontos volt számunkra, hogy ne legyenek járat kimaradások, és hála Istennek ezt is sikerült orvosolni. A harmadik az, hogy járat modernizációt vezessünk be, ezt is több lépcsőben. Annak idején, mint egy 10 évvel ezelőtt Magyarország legmodernebb busz és villamos flottájával rendelkezett Miskolc, és egyik legmodernebb tömegközlekedésével is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk nagy megelégedésére. Fontos a modernizáció, ezért már most gyártás alatt vannak elektromos buszok, ami remélhetőleg majd tovább tudják majd színesíteni és erősíteni a gépjárműparkát, természetesen az MVK ZRT-nek, és persze a miskolci a komfortérzetét is javítanunk kell, ez is fontos. A negyedik lépcső a kedvezmények bevezetése, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a fiatalok, a Miskolcon, miskolci iskolákban, intézményekben tanuló 14 év alatti fiatalok kapjanak egy ingyenes utazási lehetőséget, ami azért fontos kiemelni, mert nem csak miskolciaknak szól, a miskolci intézményekben tanuló 14 év alatti fiatalokról. Ez szerintem sok-sok ezer diákot érint, és ebben szeretnénk még további könnyítéseket bevezetni. És hát az utolsó lépcső, ez pedig a menetrendi bővítés és a járatsűrítés. Nagyon fontos volt az, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét, és természetesen nagyon sok mérés előzte meg, utas mérések előzték meg ezt az időszakot, sok tárgyalás, számolgatás természetesen, hiszen itt a matematika is sajnos kell ebben a történetben, hogy hogyan és miként tudjuk, de hála Istennek elmondható az, és talán jól látom a számokból, akkor 2 lépcsőben összesen 11 vonalon vagy járatot érintve történik meg a járatsűrítés. Pontosan azokban a városrészekben, ami elengedhetetlen a miskolciak szempontjából, például a Zavasváros rész, ahol közel 30 ezer ember lakik, még elérhetőbbé válik, a Martinkertváros megközelítése, Lilafüred megközelítése az 5-ös járattal, ezeket mindenféleképpen kiemelném, de ott van a 2-es villamos.
Adókollégiumi ülést tartottak csütörtökön az Egri Városháza dísztermében. A Megyei Jóvárosok Szövetsége évente tart ilyen szakmai napot, melynek keretében az érintett városok szempontjából fontos adózási kérdésekben igyekeznek segítséget nyújtani. Korsós László az adókollégium elnöke, Eger megyei jogúváros polgármesteri hivatala adóirodájának vezetője elmondta, Az összejövetel fő célja az, hogy a városokat érintő problémákat, lehetőségeket megbeszélhessék külsős szakemberek bevonásával.
Az önkormányzatoknak az egyik legfontosabb bevétel a helyi adókból származó bevétel. Magyarországon 25 megyei jogú város van. Ez a 25 megyei jogú város immár több mint 15 éve adószakmai napokat tart. Adókulimot működtet a Megyei Jogú Városok Szövetsége keretében, és ennek az egyik ülése az most itt lesz Szegerben, ugyanis amióta megalakult ez a kollégium, azóta én töltöm be az elnöki tisztet a szövetségen belül. Magának a összejövetelnek a fő célja az, hogy azokat a problémákat, lehetőségeket megbeszéljük, ami bennünket érint. Itt külső szakemberek is részt vesznek, tehát a NAV-tól, a NISZ-től, a kincstártól, a bankoktól vannak érintett előadók, akik tájékoztatnak bennünket azokról a kérdésekről, amire nekünk fontos igényeink voltak. Tehát igazából afelé szeretnék vinni a világot, és azt szeretnénk fejleszteni, hogy a helyi adóztatás az egyszerűbb legyen, elektronikus formába történhessen meg, és az adminisztráció csökkentés mindinkább megvalósuljon. Tehát igazából az a célunk, hogy ezt tereljük egy olyan irányba, ami az adózóknak is jó, és egyébként magának az adóhatóságnak is.
Mi foglalkoztathatja most a leginkább az ideérkezőket?
Nyilván ezek a témák az elektronikus ügyintézés és a különféle adókötelezettségeknek a teljesítését öleli föl, és elsősorban azokat az elektronikus lehetőségeket próbáljuk bemutatni, fejleszteni, amik az adózókat érinti. Tehát ugye a kincstár működtet egy úgynevezett elektronikus önkormányzati portált. Ezen a portálon keresztül tudnak az adózók, legyen ők magánszemélyek vagy vállalkozások, helyi adóügyeket intézni, akár Egerbe, akár az ország bármely pontján. Ugyanakkor az iparűzési bevallási kötelezettség, ami egyébként az önkormányzatoknak az egyik legfontosabb bevétele, hiszen ez a bevétel adja a helyi adóbevételek körülbelül 80%-át a megyei jogú városokban. Ezek a bevallások viszont a NAV közvetítésével jutnak el az önkormányzati adóhatóságokhoz a kincstár érintettsége után. Tehát igazából ezeket is próbáljuk most a NAV-val, a kincstárral összeegyeztetni, és azokat az utakat keresni, hogy a majd június másodikai éves bevallás minél zökkenőmentesebben történhessen.
A digitális világ új kihívásainak megismeréséhez nyújt segítséget a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei bűnmegelőzési tanács Szabad Egyetemének programsorozata. A cél az, hogy közérthető és gyakorlatias módon tárgyalja a bűnmegelőzés és a digitalizáció meccéspontján lévő legfontosabb kérdéseket. A programsorozat a rendvédelmi szakemberek, pedagógusok, szociális szféra dolgozói és a téma iránt érdeklődők számára kínál fórumot az ismeretek bővítésére és a tapasztalat cserére. A részletekről Majó Márk Gábor, a bűnmegelőzési tanács titkára adott tájékoztatást.
Leginkább az internet világába próbáltunk betekintést nyerni vagy nyújtani a megjelenteknek. Az első alkalommal leginkább így a kiberbűnözést vettük egy kicsit így górcső alá, milyen tendenciák, milyen események vannak, illetve hogy a kiberbiztonság érdekében ki mit tehet. Egy kicsit kikacsintva most már a mesterséges intelligencia térhódításának is van egy intézkedési tervünk, ami 24-es, 25-ös évre vonatkozik. Ezt az intézkedési tervet megalapozta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei bűnmegelőzési stratégia, ami így ad egy rátekintést arra, hogy milyen is a helyzet a mi vármegyénkben, és itt meghatároztunk olyan súlypontokat, amikre úgy érdemes odafigyelni, és ennek tudatában alakítottuk ki az intézkedési tervet, mint egy cselekvési tervet, hogy mik azok a teendők. És itt volt egy ilyen kérés a tanácsnak a tagjaitól, hogy korábban is volt egy ilyen bűnmegelőzési szabad egyetem, mint egy jó gyakorlat, és hogy ennek úgy érzékelik a hiányát, ezért indítottuk újra magát ezt a több alkalomból álló előadás sorozatot. Erre az igényre reagálva indítottuk be már a tavalyi év végén ezt a programelemünket, és ahogyan az intézkedési tervben vállaltuk azt, hogy milyen témákban legyenek ezek az előadások. Az egyik ilyen kérés az például a kiberbiztonság és az internetes problémákra való reagálási lehetőség, vagy egyáltalán rátekinteni arra, hogy mi történik ezen a területen, és erre próbáltunk olyan szakembereket meghívni, meginvitálni, akik valamilyen úton, módon a munkájukból adódóan valamilyen ilyen szakértői szerepben tudnak megjelenni. És amikor összeállítottuk a programot, az volt a cél, hogy ebbe azokat a szakembereket tudjuk behívni, akik valamiféle segítői munkába vagy nevelői munkában vesznek részt. Mit is jelent ez pontosan? Leginkább pedagógusoknak, oktatóknak kínáltuk meg ezt a lehetőséget, emellett pedig a szociális szférában dolgozóknak, legyen az családvédelmi intézmény, vagy a gyermekjóléti intézmény, vagy akár a szépkorúak gondozásával foglalkozó intézménynek a dolgozói, hiszen azért ez a kiber dolog tényleg átolt szettig most már minden korosztályt érint. Emellett pedig fontos volt, hogy azokat a bűnüldöző szerveket, illetve társszerveket is bevonjuk ebbe, akik a gyakorlati munkájuk során találkoznak ezekkel a kérdésekkel, vagy éppen erre a pályára készülnek, gondolok itt például a rendvédelmi technikumnak a hallgatóira. Az volt az alap elképzelésünk, hogy távolabbról indítunk, és úgy megnézzük, hogy úgy milyen veszélyek leselkednek ránk, akár azt szoktuk mondani, hogy fiatalokra, vagy régebb óta fiatalokra, és hogy ezek ellen hogyan, mit tudunk tenni, mi a saját adatvédelmünk érdekében. És az első alkalommal ugye ezek e köré épültek fel az előadások, illetve az, hogy a maga az a mesterséges intelligencia megjelenése, az milyen változásokat hoz, és hogyan gyorsítja fel ezeket a folyamatokat. És innen fókuszáltunk rá a második alkalommal arra, hogy oké, akkor egy kicsit vegyük nagyobb górcső alá a fiatalabb generációt, hogy velük mi történik a digitális térben, rájuk milyen hatást gyakorol maga a digitális tér, és ezt felépítve néztük meg azt, hogy egyébként az online térben a fiatalkorúak által vagy feléjük elkövetett bűncselekmények hogyan jelennek meg, és éppen ezért próbáltunk meg olyan előadókat megszólítani, akik ebben igen csak otthon vannak. Éppen ezért például a dr. Székely György László, a Miskolc járási ügyészség vezetőügyésze nyitotta igazából előadásával ezt a második alkalmat, ahol arról beszélt, hogy nekik milyen tapasztalataik vannak. És így erre szépen felépülve haladtunk, hogy egyébként milyen változásokat tud generálni az online élet, vagy az online élettérben történő akár bűncselekmény, vagy csak veszélyeztető helyzetek a gyerekek számára, és itt is leginkább ugye pedagógusok, szociális szférában dolgozók voltak, és tényleg nagyon sokan voltak, úgyhogy mondtuk, hogy legközelebb kell is valami nagyobb tervet keresnünk.
Kazincbarcika közparkjaiba idén olyan növényeket telepítenek, amelyek jobban ellenállnak a szélsőséges időjárásnak, ugyanakkor színeikkel és formájukkal illenek a város színes és különleges növényforgatagába. Ettől az évtől a város maga is növel virágokat és cserjéket, hogy még fenntarthatóbbá és környezettudatosabbá tegye gazdálkodását. A részletekről Molnár Pétert, a város főkertészét hallják.
Barcikában az az új, amit igyekszünk megvalósítani, és nem én látom, hogy más városban kivéve Esztergomot, az nagyon-nagyon szép ott egyes részei, hogy nagyon rigorózus és tendenciósan azok a növényeket veszik meg a ottani városok Miskolcon is különben, amelyek a büdöske, a bojtocska, a vízifuchsia, szóval magyarán azokat a teljesen klasszikus ágyás növényeket, amit láttunk már kb. 200, nem 200, de 100 évvel biztos különben, és semmiféle olyan nagyságbeli, színbeli játéről hanem elég egyforma, gyakorlatilag kis keskeny ágyacsokra, amit cipőfűző, mert hogy ugye igyekeznek takarékoskodni, és ráadásul a virágokkal. Célom az, hogy Balcikát visszavezessük olyan falusi gyökerekhez, amelyek eddig nem voltak, és iparvárosnak nem fogja szerintem rosszul állni ez a gyökérkeresés. Olyan szinten például, hogy teljesen megbabonázott, hogy vannak ilyen ekkora magas, piros, dísznapra forgók, a Moulin Rouge. Én nem láttam, hogy senki, hogy lett volna, vagy mert volna dísznapraforgót ültetni városba. Mert úgy gondolom, hogy a napraforgó az ugye ez egy falusi és vulgáris dolog, de nem, ez nem igaz. Hogy ugyanúgy beszereztem hajnalkákat, ismerős az a futó kék tölcsíres növény, az, amit le fogod futni a falakról, az is tipikusan falusi házak elején található. Szóval én nem értem, hogy miért annyira óckodnak az emberek úgy általában attól, hogy ismeretlent, újat, izgalmasat találjanak ki, ami nem a klasszikus.
Sikeresen zárult a 37. Országos Tudományos Diákkori Konferencia Társadalomtudományi Szekciója Miskolcon. A felhívásra 407 pályamunka érkezett, a szóbeli fordulón csak nem 350 hallgató 35 tagozatban mutathatta be pályamunkáját. A konferencia záró ünnepségén több mint 150 díjat adtak át a társadalomtudomány területén végzett legjobb kutatások és tanulmányok szerzőinek. A részletekről Szabó Tóth Kinga ügyvezető elnök adott tájékoztatást.
A 37. OTDK Országos Tudományos Diákkori Verseny Társadalomtudományi Szekciója. Ez a verseny egy nagy volumenű verseny, két évente szokták rendezni felsőoktatásban tanulók számára, határon innen és túl, tehát vannak Kárpátaljáról, Erdélyből, és külföldi hallgatók is vannak, akik hazai felsőoktatási intézményben tanulnak, tehát ez gyakorlatilag az ő megmérettetésük. Nagyon sokféle szekció van, azt hiszem 16 vagy 17, és az a versenynek az érdekessége, hogy említettem két évente van, de mindig vannak helyi, azaz a helyi felsőoktatási intézményekben különféle fordulók, és ebben az évben a 37. OTDK-nak nem csak a társadalomtudományi szekciója került megrendezésre a Miskolc Egyetemen, hanem éppen a beszélgetésünk pillanatában, ami zajlik, a közgazdaságtudományi szekció is. Nagyon érdekes ez a verseny, mert ha egy kicsit összegezzük, 359 beadott pályamunka volt, ami egy nagy szám. Debrecenben volt legutoljára két éve a 36., és ott nem volt ennyi pályamunka, tehát úgy tűnik, hogy növekvő az érdeklődés. Viszont a társadalomtudományok nagyon speciálisak, de majd mindjárt elmondom, hogy a társadalomtudományokat itt szélesebb értelembe kell venni, mert 12 tudományterület tartozik ide ehhez a versenyhez. Nagyon speciálisak, mert eleve ugye plágiumvizsgálatnak vetjük alá a dolgozatokat, tehát itt be kell adni egy nagyjából 20-tól 40 oldalas pályamunkát, plusz mellékletek, ilyesmi. Tehát ez egy szakdolgozat terjedelmi pályamunka, elég nagy volumenű, de ugye az első, ugye a mesterséges intelligencia korában, meg egyébként is a plágiumvizsgálat. Ott egy pár dolgozat kiesett, egyébként nem volt olyan sok, mert összesen 6 darab. De ezen kívül, mivel a verseny valójában kétfordulós, tehát beadja valaki a pályamunkáját január 8-áig kellett beadni erre a versenyre, két bíráló következik, akik anonim módon 50-50 ponttal értékelhetik ezeket a munkákat. Na most, amelyik pályamunka nem éri el a bírálatok átlagába 30 pontot, nem kerülhet tovább a második fordulóra, tulajdonképpen a szóbeli megmérettetésre, amely ugye itt volt pár nappal ezelőtt. Tehát itt már eleve a következő poolba, vagy hogy is mondjam, kevesebb pályamunka került, tehát azt tudom mondani, hogy ebből a 459-ből nagyjából 420 juthatott tovább. Amennyit pedig előadnak, az megint egy következő merítés, mert esetleg a hallgatók, sőt a hallgatók egy rész elég pragmatikus, praktikus mostanában, ha úgy érzi, hogy nincs esélye, hogy mondjuk kevés pontot kapott az 50-ből a írásbeli részre, ehhez még jön a szóbeli, zsűrikbe való verseny, ahol megint 50 pontot kaphat, tehát egy 100 pontos versenyről beszélünk, de ő mondjuk nem kapott csak olyan 32-33-at, nem biztos, hogy eljön a versenyre magára. Tehát summa summarum 276 bemutatott pályamunka volt ebben a versenyben, 34 zsűriben, úgy szoktuk ezt hívni, hogy tagozati zsűri, tagozati előadások, 34-ben vetélkedtek a hallgatók, tematikai zsűrik vannak természetesen, tehát a hasonszőrű dolgozatokat hasonló zsűribe osztjuk, illetve ezen belül is még vannak más típusú osztások. Csütörtökön 19 tagozati zsűrire került sor, és a másnap a összes többire, tehát a 15-re. Ráadásul a versenynek az volt idén a sajátossága, hogy streamingelve voltak bizonyos tagozatok. Tehát aki szerette volna követni élőben, azt tudta követni, tehát nekünk a 34 tagozati ülésből 18 került streamingelésre 9 és 9 mindkét napon, tehát ezeket élő egyenesbe lehetett követni. Illetve ugyanúgy lehetett a nyitó, van ennek egy nagyon szép dísz megnyitó ünnepsége, ezeknek az alkalmaknak, de azért kicsit felemelő. Ott kerül sor például a Roska Tamás tudósul elevezett tudományos előadásra, ami egy kitüntető cím, ha valaki ezt megtarthatja. A mi alkalmunkor dr. Loncsák Noémi tartotta, a Debrecen Egyetem tanársegédje, szociológus. Ő nyerte el ezt, tehát nálunk ő volt a dísznyitó ünnepségen, ő tartotta ezt az előadást. És van ugye egy díszes záró ünnepé, illetve van egy díszvacsora. A nyitó és a záró ugyanúgy élőben volt közvetítve. A záróban ugye eredmények, egyebek, és ez a két alkalom, csak azért hangsúlyozom, mert ha valakit érdekel, visszanézhető.
Szakmai és gasztrokulturális látogatást tettek Sárospatakon a Cukrász Dzsembori résztvevői. A település és a környék nevezetességeinek megtekintésén túl szakmai kérdések fóruma is volt a találkozó, melynek házigazdája idén Kövér Zsolt sárospataki mestercukrász volt. A program céljáról, felépítéséről Vojtek Éva szervezőt hallják.
Hát ez a harmadik ilyen cukrász találkozó, de van egy másik olyan hasonló jellegű cukrász találkozónk, ahol a Újra dübörög a banda elnevezéssel, de ugyanezen programrészek szerepelnek a két-három nap eseményei között, tehát városlátogatások, helyi kulturális érdekességek, és a kollega, aki meghívott, annak az üzemének megtekintése, illetve hát a különlegességeinek, jellegzetes süteményeinek az elfogyasztása. Ez a Cukrász Dzsembori névre hallgató esemény most idén Sárospatakon került megrendezésre, előzőleg Bozsok és Szombathely volt a házigazda, és azt megelőzőleg pedig Galgóc Lolovec Szlovákiába, és ott tettünk egy ilyen kis körutat. Idén Kövér Zsolt a Sárospataknak az egyik híres cukrásza volt a meghívónk, és kedves barátunk. A kétnapos program egyrészt Sárospatak nevezetességeire, hát nyilván mindent nem nézhetünk meg, de vendégül láttak és bemutatták nekünk a könyvtárat, megnéztük a Makovec emlékeket, részt veszünk egy borkóstolón, ahol jelenleg vagyunk, a Götz pincészetbe, és a következő nap pedig a élményparkra irányul Sátoraljaújhelyre, illetve visszatérünk, és a várba lesz egy előadás, ahol az igazgató asszony elvállalta, hogy egy rövid tájékoztató keretében Lóránffy Zsuzsannáról fog nekünk beszélni, akinek évfordulója is van ebben az évben. Én meghirdettem, elmondom, mi a program, aztán felnőtt emberek végignézik, és ha tetszik, akkor jönnek, ha nem, nem. Hát tulajdonképpen ők összetartoznak. Tehát egyrészt a téma, másrészt ismerik egymást, és hát az csak egy ilyen szerény személyen, mint egy ilyen, hát ilyen kohéziós erő, hogy úgy mondjam, hogy de hát már így egy ilyen 50-80 fő, attól függ, hogy milyen időszakban rendeződik ez a kiállítás, azért mindig összeverődik, és ennek én nagyon örülök, mert a célja minden ilyen találkozónak az, hogy jobban megismerjék egymást a szakmában dolgozók, beszélgessenek a problémáikról, megoldási lehetőségeikről, amire kevés fórum adatik, és hát őket erősítse az a tudat, hogy egy gyönyörű kézműves szakmának az őrzői, ápolói és továbbivői. Akik itt résztvevők, akkor általában azt szokták mondani, hogy hát ilyet lehet, hogy én is tudnék csinálni, nem idén, de majd jövőre, mikor már elkészül a termelő, ez az egyik variáció. A másik, hogy tudomásom van arról, hogy valamilyen eldugott helyen, számomra eldugott helyen, például Bozsok, ugye a osztrák határ szélén van egy kis falu, hogy ott dolgozik egy remek cukrász, és akkor hát azzal fölvesszük a kapcsolatot, és hogyha hajlandó befogadni, akkor ez így működik tulajdonképpen. Tehát teljesen önkéntes alapon a cukrász elvállalja, hogy 50-60 embert vendégül lát, és akkor örül neki, hogy ezt megteheti. És ez van most is.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Berec Renáta, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.